A szabad esés az utolsó akkordjaihoz érkezik, kedves fiúk és lányok. S tudjátok, mi jön? A dresszkód. És aki segítségünkre lesz, Bakos János, a 80-as és 90-es évek férfi szupermodellje, aki jelenleg a magyar szabóság területén dolgozik, és saját magát a divat segédmunkásának vallja. Mi pedig időről időre használjuk, nem ki, hanem csak használjuk tudását, hiszen ebből mindig tudunk merítkezni. Aki itt van velem, Bakos János. Hello János, szervusz.
Hello.
Üdvözöllek.
És köszöntöm a hallgatókat.
A mai témánk pedig a népviselet. Mikor szabad, mikor illik, mikor nem illik viselni népviseletet? Vannak-e határai a népviseletnek? Mi történt a népviselettel az évszázadok és aztán az utóbbi évtizedek során? Mindent érinteni fogunk, sőt, én még szeretném érinteni a népviseletek modern használatát is, hiszen időről időre látunk designer márkákat, akik beillesztik az új kollekciójukba a népviseletnek a bizonyos jegyeit.
Na, most hát a kérdésedre, hogyha nem arra egy, hogy mondjam, kicsit bővebben válaszolnék, vagyis nem is tudom, hogy válaszolnék, inkább a saját, saját mantrámat szeretném elmondani. Úgyhogy hát Magyarországon természetesen a népviselet, az, ne keverjük össze a népviseletet a díszmagyarral.
Hoppá, itt már is van egy nagy
kérdés. Én a férfi divatban vagyok hivatott, és azért hívtál ide. Persze, természetesen a díszmagyar, és a népviselet az ugye főleg inkább a kalotaszegi, a matyóföldi, a kalocsai, ezek főleg inkább a női ruházatra mondják, de a díszmagyar az kimondottan inkább a férfiaknak a megjelölése, a férfi öltözéknek a megjelölése, és hát erről annyit kell tudni, persze még nem a te kérdésed, de válaszolok most azért így belevágok úgymond az én mondandomba, hogyha nem marak szó.
Hát kérlek, készültél mindig.
Én készültem, igen. Na, szóval az a helyzet, hogy a magyar népviselet az nagyon nagy múltra tekint vissza. Tulajdonképpen az 1830-as 5. Ferdinánd királya koronázása Pozsonyban, akkor kezdődött el ennek az úgynevezett díszmagyarnak, ennek a zsinóros, amit úgy lehet mondani, mint a huszármentéken is, meg különböző viseleteken lehet látni. Akkor lett úgymond az arisztokráciának a viselete, meg a gyakorlatilag a később, bocsánat, udvari viselete, és később a népi viselet is. Na most innen fakadóan azért sajnos el kell, hogy mondjam, hogy a magyar urak nagyon sokszor nem úgy bántak az alattvalóikkal, ahogy azt kellett volna, de hát a történelem folyamán ez nagyon sokszor ugye előfordul, és gyakorlatilag azok a népcsoportok, a parasság, az nem nagyon szívesen viselte ezeket a ruházatokat, mert nem szerették az uraikat, hogy így mondjam.
És ez csak az uraknak volt.
Mondjuk, bocsánat, most ha egy kicsit áttérek a német népviseletre, meg az osztrákra, mert ugye mi voltunk osztrák-magyar monarchia, majd ide is mindjárt visszatérek, hogy például ez Németországban nem alakult ki, hanem Németországban a úgynevezett tehetős réteg és az úgynevezett munkás népréteg is elfogadja úgynevezett népviseletnek a német traktent, amit itt Magyarországon is azért felelhető, hogy hordanak emberek. Ugye főleg akik vadásznak, azoknál borászok, stb. Különböző felelhetők ezek a stílusok. Ezek a szarvasból készült csontgombok, meg egysoros, nagyon szép viselet, ez különben ennek megvan a szépsége. De az a lényeg, hogy Németországban például olyan szint, majd visszatérek a magyarra természetesen, Németországban olyan szinten bizonyos ünnepek, sörünnepeken szinte nem látsz embert, aki nem ebbe van. Például nekem a nővérem Németországban élt 50 évig, sajnos már nem él. Mi is beöltöztünk német népviseletbe, és persze magyarul beszélt, jöttünk, mindig kérdezték, hogy mi milyen nemzetiségűek vagyunk, azt hitték, németek vagyunk, hogy én szőke voltam, a nővérem is ki, és akkor mondták, hogy magyarok, és ott mondtak, magyarok, és hát a magyarok, hát azok sötét cigányok, meg ilyeneket mondtak, de nevettünk, persze nagyon jó volt, de ott a fekete bőrűek, a kínaiak, mindenféle néprétek felveszi, mert szeretik, és elfogadják.
Nem volt akkor ott, nem volt többletjelentése.
Most Magyarországon ez mindig a politika hullámverésében óriási problémák alakultak ki, ami mondjuk nekem nyilván, hogy most per pillanat egy kis szívfájdalma, mert én szeretem a magyar népviseletet.
Neked van egyébként?
Hát, hogy ne lenne.
Szoktál fölvenni ilyet?
Hát nagyon ritkán tudom felvenni, mert pontosan az miatt, mert a politikához kötik, és azért hát természetesen, hogyha valami olyan rendezvény van, ahol ez megengedhető, úgymond illendő, akkor én simán felveszem, és ezt büszkén hirdetem.
De akkor ott rögtön rád néznek, és azt mondják, hogy te valahová tartozol, nem?
Hát nem tudom, hogy mit gondolnak, de nem hinném, azért, hogy mondjam, én politikamentesen élek, de nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ennek most a ruháról akarok beszélni, ennek van egy szépsége. Ez egy kézműves termék. És hogy mondjam, csupa kézi munka. Ennek van ezek a zsinórok, amik rajta vannak ezen a ruházaton, akár egy mellényen, akár egy zakon. Van külön, aki ezt gyártja, egy zsinór gyártja, sajnos kihalófélben van, uh-huh. És ez tényleg olyan, ez egy olyan műves termék, nem is olcsó, egy nagyon szép díszmagyar, itt most megint a férfi öltözékről beszélek, egy díszmagyar, annak egy nagyon szép ruhának az értéke, az több százezer forint, az nem olyan.
Hát jó, nyilván attól is függ, hogy milyen anyagból van, de ez most szerintem most nem menjünk vele, mert hogy milyen minőségben készül, azért látunk már ilyen utánzatokat is, meg már van ez, akár poliészterből is csinálnak ilyet, szóval, hogy ez egy másik kérdés.
Igen.
De vajon mik a legnagyobb félreértések? És akkor most a népviseletről beszélünk, nem a díszmagyarról, hogy a népviselettel kapcsolatban ma amikor a mai világban használják, mik a legnagyobb félreértések ezzel kapcsolatban? Szóval mikor használják helytelenül ezeket a ruhákat? Van-e ilyen egyáltalán, hogy lehet helytelenül használni?
Hát szerintem én nem tudom, de te, aki jártas vagy, ugye esküvőkre jársz, ugye, és jártas vagy az esküvők világában, hát biztos találkozol, ahol az esküvő az díszmagyarban van.
Hát vannak emberek, akik ezt használják.
Azért mondom, hogy találkozol, ez nem azt mondom, hogy általános, de előfordul, hogy ebben esküdnek párok, mert ennek van egy szépsége. Most aztán, hogy ki mit gondol mögéje, hogy gondolja a érzelmeivel, hogy játszik ebben, hogy természetesen megint azt kell, hogy mondjam, hogy a politikában, a politika hullámverésében ez össze-vissza csapongott, mert gyakorlatilag a kiegyezés után 1867-ben, amikor megalakult az osztrák-magyar monarchia, akkor ugye a magyarok ezt megint csak azért hordták a nemzeti büszkeség, uh-huh. hogy lehetett, hogy akkor felerősödött ez. Akkor utána jött az első világháború, akkor megint ilyen politikai zűrzavarok voltak, és akkor megint átpolitizálódott az egész, és ugye megint csak azt mondom, most nem történelmi órát akarok tartani, de a Horthy korszakban megint felerősödött, ugye visszacsatoltak elvett területeket, stb. Megint előkerült a díszmagyar, megint szóval az a baj ezzel, hogy ez nem így kellene, mert szóval én nekem ez fáj, mert ez az öltözék, ennek van egy nagy tradíciója, és ez nagyon szép, és mondom, műves. Ez egy szabómester, aki ezt csinálja. Ebben annyi munkaóra van. És ez olyan szép tud lenni. Hát minden népviselet szép tud lenni. Hát, hogyha valaki megnéz egy bármilyen nemzetnek a népviseletét, és azt jól megnézi, érdekli ez a kulturális történet, az nagyon szép. Abban nagyon sok szépséget talál. Hát most nyilván, hogyha az ember bemegy egy múzeumba, és régi festményeket néz, mit tudom, Kossuth Lajosról, ezt a díszmagyart, ezt mit tudom én, ugye szűk stretch nadrággal és piros vagy sárga csizmával hordták. Na de most viszont napjainkban nagyon sok fiatal, aminek én örülök, azért ez nekem kedves a szívemnek, nagyon sok fiatal, vagy úgy mondom, hogy elég sokan kezdenek erre ráeszmélni, hogy ez nagyon szép egy farmer nadrággal is, például én úgy hordom.
Tényleg?
Hát egy farmer nadrággal, egy szakadt farmer nadrággal akár, és egy olyan rendel, mint tudom, voltam tavaly egy lovasnapokon, és oda felvettem, és szerintem tök jó néztem ki. Igaz, hogy a lányokével voltam, mondta, hogy nem biztos, hogy oda jön velem, amikor meglátta, hogy szép.
Randira felvetted a díszt magyar?
Nem, a ruha, az benn volt a kocsimba. És amikor mentem vele, akkor mondtam, hogy figyelj, hát én végre fel tudom venni ezt a gyönyörű ruhát, és azt mondja, várjál, már megnézem, de hogyha olyan, akkor nem biztos, hogy oda megyek be. Na hát szóval ilyen a történetnek a...
Azon gondolkodom, hogy közben a fiatalok, azok valószínűleg azért is hozzák ezt vissza, vagy azért kezdik el ezt megismerni és szeretni talán.
Igen.
Mert ugye, ahogy említettem az elején, sok designer márka most már beépíti a kollekciójába.
Pontosan.
De ezt inkább egyébként a női divatnál lehet érzékelni, tehát a női népviseletet, vagy annak a motivumait hozzák be ezekbe a ruhákba.
A férfi, ezeket a zsinórokat is láttam már a Versace-nál, a Ralph Lauren is, láttam Ralph Lauren ruhákat, ahol ezek férfi ilyen nagyon jó pofa az ujjainál, ahol ezek a zsinórok tekeregnek nagyon szépen. Ezek olyan dolgok, ezeket elő-elő veszik úgymond nyugati tervezők, és szép tud lenni. De ezt Magyarországon is van egy-két, ha megemlíthetek, a Hampel Katalin, aki most a közelmúltban kapott Magyar Örökségdíjat. Nagyon szép ruhákat csinál, férfiakat is, hát most ott férfiről beszélünk, férfi öltözéket, és vannak, akik keverik ezt természetesen. És hát még hogyha most van idő, beszélnék még a Magyarországon felelhető a skót népviseletről.
Ez lett volna a másik, ami nagyon látványos. Ugye a népviseletről beszélünk, ugye nem nagyon tudjuk, hogy melyik népnek hogy néz ki pontosan a népviselete, viszont a skót az egy elég emlékezetes, eléggé emblematikus a skót népviselet, hogy ott a férfiak szoknyában vannak, skót kockás szoknyában, hosszú zokniban, térzokniban, és de most látod már a felső ruházat, az nincs is nagyon meg. Ez egy sima zakó egyébként.
Hát
szokott
persze,
lenni.
Sima zakó,
gyapjú zakó, és hogy ott például valószínűleg nem beszélünk ilyen átpolitizált dolgokról, meg ott hát, ezt nem tépázta ennyire meg, de
igen.
Én gyakran látok skót-magyar esküvőkön, a skót oldalról sokan jönnek skót szoknyában, és egyébként ezt fölveszik társadalmi vagy családi eseményekre is.
Abszolút, igen. Na, most ezt, most én csak persze az én egyszerű szemléletemről beszélek ezzel kapcsolatban, hogy hát alig van olyan márkás ruhaüzlet, ahol nem lehet találni skót-kockás inget. Na most nyilván, hogy ezek a...
Ezt sokan nem tudják, amikor felveszik, hogy ez skót-kockás.
Pontosan.
Meg hogy
pontosan,
ez egy skót népviselet része.
Óriási repertoárja van a skót-kockának, és azt kell, hogy mondjam, hogy mindenféle kockázatnak, mindenféle színnek össze-vissza keverve ezek a színek, a piros, nyilván az a piros és a zöld a legnyomatékosabb, amit lehet látni, de rengeteg van a pasztel színektől, a rózsaszíntől keverve, a kék, mindenféle szín van, és azt tudni kell, hogy Skóciában ezek a viseletek gyakorlatilag ilyen hierarchikus története van, mert ilyen kantonok vannak, mondjuk úgy mondanám, hogy megyék vagy területek, és ott kialakultak ilyen klánok, akiknek saját címerük van, és ott is egy hierarchia van, és ezeknek a kockázatoknak jelentése van. De ezt csak ők tudják, ebbe én sem mélyedtem bele, de ezt tudom, mert hogy mondjam, én nekem is vannak skót kockás cuccaim, akár zakóm, akár inge. Volt olyan, hogy mentem a Váci utcába egy skót kockás ingbe, meg egy sima farmerban, és egy skót kockás cipő volt rajtam, és képzeld el, hogy turisták megtapsoltak, skótok. Hogy én milyen klasszul nézek ki.
Meghajoltál?
Hát nem is tudom, már az szinte zavarba jöttem. Hát mondom, hogy kifutón éreztem magam, mondom, utoljára, mit tudom, 30 éve történt, vagy tudom, hányéve. Na, szóval a skót viseletet nyilván nem tépázta meg a történelem, de nagyon szép, az is nagyon szép, és én például nagyon szeretem. Úgyhogy van legalább 10 féle skót kockás ingem, össze-vissza variálom, mert na, ugyanis azt, amit még elmondanék erről, hogy ezek a népi viseletek, amik jók és ízlésesen van beválaszol ruhatárodba, ezek örök darabok. Ez nem olyan, hogy kimegy a divatból, meg bejön a divatba. Aha. És ez olyan szinten praktikus, olyan szinten érdemes úgymond beruházni ebbe, hogyha valaki persze ezzel megbarátkozik, vagy ezt elfogadja, vagy megtetszik neki, vagy hogy mondjam. Mert ez hogy mondjam neked, ez nem megy ki a divatból. Ez van, volt és lesz. Kész.
Az viszont érdekel, hogy a nagyvárosi életben hogyan lehet a népviseletet beilleszteni, mert ez megint csak az elmúlt 40-50 év egyik terméke lehet, hogy
hát ez volt az első kérdés.
A nagyvárosi esedés, igen, de én most visszakanyarodok, mert mindjárt véget ér az adásidőnk. Szóval, hogy a maga a városi esedés, az hogyan hatott a népviselet használatára. És aztán a legvégén azt fogom majd megkérdezni még egyszer tőled, és remélem, akkor tényleg válaszolsz, hogy mit szabad és mit nem a népviselettel kapcsolatban. Igen. De akkor először a nagyváros és a népviselet kapcsolata. Mennyire érezzük helyesen, hogyha ez disszonáns, ez a két dolog?
Hát nézd, azért ezt hozzá kell tegyem, megint az van, hogy ez pénztárca függő, mert nyilván, hogy vannak emberek, akik beruháznak valamelyik stílusban, akkor most ha, igen, helyén való, mert azt mondom neked, hogy ha van valakinek egy szép fekete díszmagyar, egy férfi zakóról beszélek, és éppen elmegy egy olyan helyre, ahol smoking viselet van, mondjuk a black tie, akkor belefér.
Belefér.
Hát belefér, mert jó, nyilván, hogy most nem az operabálba, mert Magyarországon most nincs operabál, ezt is már megbeszéltük, de egy olyan bálba, ahol egy illik, mondjuk egy színházba is belefér. Belefér, mert szép, belefér, abszolút nem kell. Kiváltja az öltönyt, kivált egy sötét öltönyt, vagy a smokingot, sokszor kivált, és ez így rendjén is van. És úgy észrevettem, hogy ezt azért fiatalok is, hogy mondjam, most már praktikumként hordják, mert sokan szívesen, sok fiatal, akit tudom, mert ugye milyen szabósággal foglalkozom, rendelnek tőlem ilyen öltözéket is, és bizony úgy vannak vele, hogy szívesebben felvesznek sokszor egy ilyen szép mellényt, egy fehér ingel, mint mondjuk egy smokingot. Úgyhogy holt abszolút beilleszhető bizonyos bálokba, rendezvényekbe. Én azt mondom, hogy ne foglalkozunk a politikai értelmével, aki ezt át akarja politizálni. Nem, a magyar viselet az egy nagyon szép viselet. Az egy esztétikailag egy szép dolog. Ezt hagyjuk most, hogy hülyeskedjünk már itt, hogy különböző pártokhoz kapcsoljuk, semmi köze hozzá.
Na jó, én magam egyébként nem nagyon tudom elképzelni ilyenben.
De az nincs is baj. Figyelj, mindenki.
Ezért remélem nem haragszol meg.
Dehogy haragszom, Isten menj. Senkire nem haragszom, tőlem. Ezt ugye többször kijelentettem, mintem járhat valaki alsógatyába is, ahova tud boldogulni. Én nem azért.
Velem Los Angelesben ért először az élmény, hogy láttam az utcán teljesen természetesen biciklizni egy kb. 150-200 kilós pasast bikiniben.
Miben?
Bikiniben.
Bikiniben. Ja, értem. Jó, hát az...
Hoztál már a muníciót?
Igen,
amit szoktál?
Hoztam. Hát ezt, igen, megint elmondom a Coco Chaneltől, hogy a divat mindig változik, a stílus pedig örök.
Legközelebb hozol egy újat? Kedvemért?
Hát figyelj, körülnézek, jó? De ez nekem nagyon kedves.
Jó, mi a másik?
Hát a másik az Edmund Barktól, ő azt mondta, hogy a király vagy a királynő bárkit lovaggá üthet, de gentleman nem parakad belőle.
Ámen, atyám, köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
Köszönöm a lehetőséget.
Bakos Jánossal beszélgettünk, ez volt a Dress Code itt a Szabadesésben, és mára a Szabadesés is ennyi volt, úgyhogy köszönöm mindenkinek a figyelmet. Czoller Anni nevében mindenkitől búcsúzom, szép estét, szevasztok!